Ha van olyan magyar ereklye, amit legendák, mítoszok lengenek körül, ami ezer éven keresztül a legfontosabb tárgya volt Magyarországnak, és amelynek története nem csak egybefor hazánk történelmével, de itt-ott még alakítja is azt, az a Szent Korona. Egy kutatócsoport az elmúlt évek munkájának köszönhetően rengeteg titkot fedett fel a korona itt-ott ködös múltjából, és két könyv is készült, amiben együtt utazhatunk át ezer évet a címerünkben is látható szimbólummá vált erekjével. Vajon hány kalandja volt a Szent Koronának? Mennyiszer járt külföldön, mennyiszer menekítették határokon kívül és belül? Hányszor feküdt a föld alatt elásva? És hányszor került végveszélybe? Tényleg elképzelhetetlen a magyar történelem nélküle? Ez az Itt és Akkor podcast. Rédai Gáborral és az idők nagy kalandoraival. Amit mondunk, az történelem. Sok szeretettel köszöntünk mindenkit az Itt és Akkor podcastben, kedves hallgatók! Ma egy olyan téma következik, ami évszázadokat, szinte évezredet ível át, és nagyon-nagyon várom, hogy ezt megoszthassam veletek. Előtte azonban csak gyorsan elmondanám, hogy tudtok minket követni Facebookon, tudtok minket követni Instagramon, és persze a szokásos podcast követő oldalakon, így az iTunes-on, a Spotify-on, a Google Podcast-en és társain, nem is sorolom végig, de azért itt 10 adásonként egyszer mondjuk érdemes megemlíteni. A másik pedig, hogy ma a Szent Koronáról beszélünk, illetve a Szent Korona kalandjairól az elmúlt ezer év során nagyon izgalmasnak ígérkezik. Ahhoz, hogy egy ilyen nagy lélegzetvételű témát egyáltalán megragadjunk, hát nem árt, hogyha valaki foglalkozott ezzel, és meg is tudom hívni, és az a jó hír, hogy nem olyan rég egy könyv is jelent meg a témában, és ennek a könyvnek is a szerkesztője, valamint a Hunren BTK Történettudományi Intézet Lendület Szent Korona kutatócsoport vezetője, dr. Pálfi Géza van itt most velünk, őt sikerült meghívnom. Géza, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és szeretettel üdvözöllek.
Köszönöm a meghívást, nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
Na akkor először is engedd meg, hogy megkérdezzek, hogy mi is pontosan ez a Lendület Szent Korona kutatócsoport, aki esetleg nem hallott volna még róla?
A Lendület kutatási programot a Magyar Tudományos Akadémia hívta életre a legfontosabb magyar tudományos adósságok pótlására és a kutatók itthon tartására vagy hazaívására, és hát természetesen a Szent Korona kutatása a magyar tudományosság egyik legfőbb feladata, és én 2012-ben azért hoztam létre ezt az interdisziplináris kutatócsoportot, hogy a magyarság legfőbb erekélye, legfőbb nemzeti kincsünk történetét alaposabban feltárjuk. Először az volt a cél, hogy 1526 és 1916 között, de aztán bővítettük ezt, és valójában a Szent Korona történetének legfontosabb hiányosságait igyekeztünk az elmúlt egy évtizedben föltárni. Azért interdisziplináris, mert nem csak történészek vannak benne, hanem filológusok, pénztörténészek, numizmatikusok, művészettörténészek, muzeológusok, és velük az ő segítségükkel igyekeztük körüljárni a témát. Eddig több mint 400 kiadványunk jelent meg 14 nyelven, és ebben most egy nagy ünnepi helyet foglal el a Szent Korona magyarországi kalandjairól tavaly év végén megjelent kötet. Hadd számoljak be nagy örömmel a hallgatóknak arról, hogy ez a kötet 500 példányban két hónap alatt teljességgel elfogyott, tehát jól mutatja, hogy a Szent Korona iránt nagy az érdeklődés, de ma kaptam a nagyon örömteli hírt, hogy hamarosan az utánnyomása is megjelenik, tehát újra kapható lesz.
Ja, ez mindenképpen egy jó hír, már csak azért is, mert el tudom képzelni azt, hogy egy Szent Korona történetéről szóló könyvet, ha csak egy random könyves polcon látok egy könyvesboltban, akkor is felkelti az érdeklődésemet. Ez lehet, hogy nem is olyan, aminek utána kell menni, vagy lehet, hogy nem is olyan, aminek utána kell kutatni, hogy van-e ilyen. Meg tudom érteni, hogy ez elfogyott, de miért van az, bocsánat, ilyen bevezető kérdésnek, miért van az, hogy a Szent Korona a magyarokat a mai napig ennyire érdekli? Mert tulajdonképpen voltak még más történelmi erekjeink is, sőt, ugye koronázó ékszereink is vannak, van, nem tudom én, most is ezer éves megtekinthető emlékhelyünk, biztos vagyok benne, hogy tárgyat is tudunk. A Szent Korona valahogy a mai napig benne maradt az érdeklődési körünkben. Talán többről van itt szó, mint sima tradícióról. Lehet, hogy generációkon át örököltük azt a tudást, hogy a Szent Korona nem csak egy ékszer a múltból, hogy így fogalmazzak.
Így van, a Szent Korona jóval több, mint egy koronázási jelvény. Egyébként már a középkorban jóval több volt, és a királyság időszaka alatt is már sokkal többé vált, mint az uralkodó és az uralkodói hatalom jelképe. Egyre inkább a Magyarország, a magyar politika, a magyar függetlenség, a magyar nemzet és végül a magyar történelemnek a legfontosabb erekélyévé vált, de azt hangsúlyozni szükséges, hogy a többi koronázási jelvénnyel együtt, tehát azokkal, amelyek részben ma a parlamentben őriztetnek, ugye a parlament kupola csarnokában találjuk a korona mellett a jogart, az országalmát és a koronázási kardot, a palást maradt a Nemzeti Múzeumban egyedül, de ott van a koronát őrző, egykor őrző ládák is a Nemzeti Múzeumban maradtak, illetve a raktárban még különleges kincseket, cipőket és egyéb erekéket is találunk. Ez az ereké együttes, tehát elsősorban a Szent Korona révén a magyar történelem legfontosabb tárgyává vált, amelyet nem csak a koronázásokra használtak, hanem úgymond mondhatnám, hogy különleges közszereplő volt, de erre még talán a beszélgetés során visszatérünk. Talán azt mindenképpen érdemes kiemelni, hogy a kutatócsoport is éppen azért foglalkozik vele, mert korábban a magyar történetírás és a koronakutatás szisztematikusan a Szent Korona és a koronázási jelvények történetét nem tárta föl, tehát arra hoztam létre 2012-ben ezt a kutatói tímet, hogy a magyar tudományosságnak ezt a nagy hiányát pótoljuk. Ez most két nagy mérföldkőben sikerült. Először 2018-ban jelentettünk meg kötetet a korona külföldi kalandjaira, külföldi országjárásokra és a 11 hazatérésre, most pedig a hazai kalandokról. Tehát most két olyan alapművel rendelkezünk, amelyből a kedves hallgatók és a korona iránt érdeklődő magyar állampolgárok megismerhetik legfőbb nemzeti kincsünk kalandjait.
De ha már említetted ezt a szót, tehát mit is jelent pontosan a korona esetében, hogy kaland, mit hívunk egy kalandnak, amit a korona átélt?
Ugye kalandok alatt különböző dolgokat értünk, amit elsősorban értünk háborúk, polgárháborúk alatti menekítéseket, különböző országjárásokat és transportokat, tehát külföldre vitelt, belföldi országjárás, transportokat egyik koronázó, a koronaőrzés helyéről a koronázóvárosba, de természetes elásást, a koronaláda feltörését, sőt közszemléket vagy magánszemléket is, vagy különleges őrzési körülményeket, tehát minden, ami nem a korona főszereplésével, a koronázásokkal függ össze. Koronázásokról külön könyveket jelentettünk meg, és külön könyvsorozatot. Tehát ezek a korona főszereplésein, a koronázásokon kívüli egyéb események, amikor a koronát mozgatni kellett, menekíteni kellett, elásni kellett, feltörni kellett a ládáját. Amit nem soroltunk a korona kalandjai közé, az a tudományos vizsgálatai, hiszen azzal már foglalkozott korábban a koronakutatás, illetve a korona sérülései sem tudjuk mindig pontos időpont kötni, tehát a kalandokat igyekeztünk mi, mind a külföldieket, mind a belföldieket pontosan regisztrálni és nyomon követni.
Hát ez elképesztően izgalmasan hangzik már így önmagában is. Kezdjünk már akkor a külföldi kalandokkal, hogyha jól tudom, itt a kis szededből, akkor hát meglehetősen sokszor járt külföldön a korona. 1205 az első dátumunk. Nem is kérlek, hogy az összesen menjünk végig, de egy-egy izgalmasabb külföldi utazását a koronának kérlek, hogy meséld el nekünk.
Ugye, amit a hallgatók biztosan ismernek, az az amerikai kaland, 1945 márciusában kerül külföldre, illetve a Hunyadi Mátyás mielőtt visszaszerzi 1440-ben elrabolja egy magyar királyné, amiről a világtörténelem első női emlékirata, Kottanner Jánosné Wolfram Ilona német nyelvű emlékirata beszámol. Tehát még ilyen szempontból is izgalmas a korona története, hogy egy különleges forrástípus kötődik hozzá, de amit sikerült rekonstruálni, 1205 az első külföldre vitel, és 1978 a hazatérés, az utolsó hazatérés, és ezen időszak, ezen 770 év között 135 évet sikerült kimutatnunk, amikor külföldön volt a korona. Ez minket is meglepett, már hátborzongató, hogy a magyar korona történetének körülbelül egy hatodát külföldön töltötte, ami tehát a legfőbb nemzeti kincsünk sorsa olyan hányattatott volt, hogy 11-szer kellett külföldre menekíteni. A menekítések nagyon különbözőek, menekítik külföldre 1205-ben már az Árpádház trónviszály idején, vagy az 1440-es évi, 40. évi menekítés, vagy külföldre vitel is ugye trónviszály miatt van, mindkét esetben egy-egy királyné rabolt el a koronát, illetve 1304-ben is, amikor először került Prágába, tehát nem osztrák területre, hanem Prágába, akkor a cseh király fia, aki egyúttal magyar király is viszi el Magyarországról, hogy biztosítsa saját magának a hatalmat. Tehát általában vagy trónviszályok idején kerül külföldre, vagy pedig nagy háborús időszakokban. A nagy háborús időszakokból érdemes kiemelni 1241-42-ben a tatárjárást, és rögtön hozzátenni, hogy Szent Margit azért született árpádházi Szent Margit Klissza várában, mert nem csak az uralkodói család, hanem a korona is Klissza várában volt. Aztán a török háborúk idején is menekítik külföldre, 1663-ban, 1683-ban. Ez az utóbbi azért is érdekes, mert ekkor nem csak Bécsbe, császári udvarba viszik, amely a magyar királynak is a székhelye, hanem mivel a török megostromolta a másodízben Bécset, egészen Németországba kellett menekíteni. A Rákóczi szabadságharc alatt is Bécsben pihen, és hát talán kevesen tudják, hogy még 1853-ban, miután Orsovánál megtalálták a 48-49-es szabadságharcot követően, akkor is külföldre vitték, hogy Ferenc József megtekintesse.
Azt a szóval akkor tényleg nem keveset töltötte. Hagy szúrjak már közbe itt egy kérdést azzal kapcsolatban, hogy ugye a koronának a keletkezési mitoszai, azok egyébként, ugye el szokták mondani, el szokták mesélni, szerintem már általános iskolában is hallottuk, azokkal kapcsolatban ti biztosak vagytok minden szokásos tényben, hogy így fogalmazzak, vagy ott ismerültek fel kérdések, mert az is egy külföldi kaland végül is, hogy kerül ide először.
Valójában ezzel mi nem foglalkozunk, mert olyan kevés a megbízható információ, hogy itt az eddigi koronakutatás és történetírás csak koncepciókat vetett fel. Az biztos, hogy van egy görög része és egy latin része, és ami miatt viszont a mi kutatásunk fontos, hogy 1205-ben András herceg, a későbbi második András majdnem háborút indít a visszaszerzéséért, és hogy a fejére helyezhesse, ami meg is történik, hiszen amikor az első alkalommal hazatér a korona, rögtön második András fejére került, tehát a legitim koronázása az nélkülözhetetlen volt. Ez jól mutatja, hogy 1205-ben már biztosan a mai Szent Koronát használják, de valószínűleg már a teljes 12. század folyamán, és 1256-ban fordul elő először a Szent Korona elnevezés. A korábbi időszak, hogy mikor szerelték össze, hogyan keletkezhetett, itt valójában az az igazság, hogy el kell mondani, hogy koronakutatás itt csak tapogatózik, a korábbi koncepciók közül mindegyik mellett tehetők le pozitív és negatív érvek, de az biztos, hogy a 13. századtól az Árpád korban már ezt a koronát használjuk. Ezek a külföldre, az első külföldre vitel is jól bizonyítja ezt, hogy ha a visszaszerzésért egy árpádházi herceg háborút indít, vagy kész a háborúra, akkor ez már az a Szent Korona, amely szükséges a magyar uralkodók legitim koronázásához.
Igen, és ezzel érintetted azt is, hogy a Szent Koronának milyen jelentősége van, de ezt is egy pár szóban örülök, hogyha kifejtett, tehát, hogy itt gyakorlatilag már a 13. századra biztosak lehetünk abban, hogy a Szent Koronának a, hogy is mondjam, rituális fejrehelyezése, vagy egyáltalán ezzel való megkoronázás, az kicsit többet jelentett már, mint egy átlagos koronázás, mert azért szerintem azzal minden hallgató tisztában van már az is, aki mondjuk történelmi sorozatokat vagy filmeket nézett, hogy oké, van egy szép korona, felhelyezik akkor a király fejére, ez nagyon jól hangzik, de ugye a Szent Koronában van némi többlet, és ez a többlet ráadásul talán egy picit összefügghet Szent Istvánnak a döntésével is.
Hát így van, hogy mi a keresztény Európához, a keresztény kultúrkörhöz tartozunk, és jól mutatja, hogy a 11 hazatérésből 7 koronázásra tér haza, tehát azért szerzik vissza a magyar uralkodók, vagy akár Hunyadi Mátyás, akár második Mátyás, akár második András, vagy éppen harmadik Károly hozza vissza a Rákóczi szabadságharc után, vagy második Lipóta a második József uralkodása után, hogy a fejükre helyeztessék, tehát legitime magyar uralkodók lehessenek, mert Magyarországon az a különlegesség, hogy egyetlen korona adja meg a legitimációt, az 1256-tól szentnek nevezett korona, amely azután a magyar politikai gondolkodásban egy különleges szerephez jut, és ugye érdemes felhívni a figyelmet, hogy ma köztársaságban élünk, és mégis a Szent Korona van ott a magyar címeren. Ez jól mutatja, hogy olyan jelentőséget kap, amely talán egyetlen európai koronához nem hasonlítható, tehát míg oroszoknál, angoloknál, vagy akár más országokban is többféle koronát használtak a a királyság vagy a cárság fennállása idején. Magyarországon csak az lehetett legitim uralkodó, akinek a Szent Korona van a fején, de rögtön hadd mondjak el még egy kutatási újdonságot a kedves hallgatóknak, ami szintén érdemes talán kiemelni. Ugye mindenki úgy tanulja, és az az érettségi tétel, én is úgy érettségeztem, hogy az a legitim uralkodó, akit a Szent Koronával az esztergomi érsek Székesérvárot koronáz. A mi kutatásunk azonban felhívták a figyelmet arra, hogy ez csak a középkorban igaz. A magyar történelemben 5 koronázó város volt, hiszen a 1543-ban törökök elfoglalták Székesfehérvárt, és a Magyarország harmadik koronázóvárosa Pozsony lett. Ugye azért a harmadik, mert Szent Istent Esztergomban koronázták, csak ami miután Székesfehérvárot temették el, az utódainál lett Székesfehérvár a koronázóváros és a temetkezési nekropolis. Tehát a középkorban Esztergom után Székesfehérvár lett a koronázóváros, miután azonban az oszmán törökök elfoglalták, Pozsony lépett a helyére, 1563 és 1830 között koronáztak magyar uralkodókat Pozsonyban, és együtt a királynékat is, de a 17. században a belpolitikai beháborúk miatt háromszor Sopron volt a koronázás helyszíne, így Sopron a negyedik koronázóváros, és 1792-től, tehát miközben Pozsonyban is vannak koronázások, már Budán is történik koronázás, és 1792-ben, 1867-ben és 1916-ban Buda volt Magyarország koronázó városa, tehát a magyar történelemben 5 koronázó város volt, és ráadásul változott az esztergomi érsek személy is, 1527-ben már a Nádor Bátor István szerepet kapott a koronázásban, azaz a világi elit vezetője, és 1687-től Eszterházy Pál nádorságától kezdve már kialakult az a hagyomány, bevett módon úgy koronázzák a magyar uralkodókat, hogy az esztergomi érsek és a nádor együttesen koronáz. Tehát az érettségin a helyes válasz az, hogy Magyarország történetében 5 koronázó város volt, 1527-ig csak az esztergomi érsek koronáz, utána a világi elit vezetője is szót kér a koronázásban, ami jól mutatja, hogy akkor legitim egy magyar uralkodó, ha az egyházi szertartásban kifejezésre jut az, hogy a magyar politikai elit beleegyezését adja az új uralkodó személyéhez, ami viszont nem változhat, a Szent Korona egész sorsa szervesen összefügg a magyar történelemmel.
Ilyen Jeanne d'Arc sztorink nekünk nincsen, ugye? Tehát nem volt olyan, hogy valakinek megengedték, hogy ő helyezze fel a koronát, mint ilyen különleges tisztesség.
Nem. A magyar uralkodó koronáját csak az esztergomi érsek, illetve a nádor érintette.
Ja, értem. Beszéljünk egy picit most országhatáron belül. Volt a koronának több országjárása. Először is azt szeretném megkérdezni, hogy ez alatt pontosan mit értünk, mert országjárás és országjárás között elég nagy különbség lehet, illetve, hogy itt voltak-e kalandok, vagy voltak-e olyan sztorik, amiket érdemes felemlíteni az elmúlt 1000 évből.
Még a hazatérések kapcsán egyet hadd emeljek ki egy különlegesen fontos dolgot, hogy a 11 hazatérésből 3 igazi sorsforduló, talán ezt érdemes hallgatóknak elmondani, amikor nem ugyanarra a helyre tér vissza a korona. 1608-ban, amikor Pozsonyba hozzák vissza, mert ugye török kézen van Visegrád, és a korábbi koronaőrző helyszín, tehát nem tudják Visegrádra visszavinni, amikor 1608-ban Prágában tér vissza, Prágából visszatér Pozsonyba, ez azért fontos, mert ekkor szabályozzák első ízben, hogy külföldre nem vihető, tehát ezentúl törvény mondja ki, fölkerül a magyar címerre, tehát kedves hallgatók, jegyezzék meg, hogy 1608-tól van az a Szent Koronás címerünk, megjelenik nyomtatásban a Szent Korona ábrázolása, korábban ugye erre nem volt példa, tehát a szélesebb közönség megismeri, és egyre inkább az uralkodó és az ország mellett a politikerit és a függetlenség jelképévé is kezd válni. Ezt azért fontos kiemelnünk, mert hogy ma a parlamentben lehet a korona, annak gyökerei az 1608-as hazatéréssel állnak összefüggésben. Hasonlóképpen fontos az 1790. évi hazatérés, II. József kincstárából hazahozzák, vége II. József abszolutizmusának, megnyugodhatunk azzal kapcsolatban, hogy a Kalapos király visszaadja utolsó intézkedésének egyikeként, és már Budára kerül, és ekkor a régi magyar királyi fővárosban kezdik őrizni, és kis hiátusoktól leszámítva itt törzik a II. Világháborúig, és ekkor kezdődik meg a tudományos kutatása. A harmadik sorsforduló, amire sok hallgató vagy a szülei elmesélése szerint, vagy akár jó magam is már emlékezhet, amikor 1978. januárjában az Amerikai Egyesült Államokba hazatért, a Pesti Nemzeti Múzeumba, és ennek a hazatérésnek alapvető jelentősége volt Kádár rendszer bomlatásában, az amerikai nép adta vissza a magyar népnek, múzeumba került, és egy kommunista országban egy szent erekéről, a Szent Istváni koronáról lehetett beszélni, és ez szintén újabb inspirációt adott a tudományos kutatás számára. Tehát a legfontosabb hazatérések, a külföldről való legfontosabb hazatérések a magyar történelem szempontjából sorsforduló jelentőséggel bírna.
Igen, igen, és ugye például 78 után nem sokkal már jött a rock opera, ugye Szent Istvánról, tehát ott már jöttek az első ilyen jelek, és például ugye ebben a rock operában is, hogyha jól tudom, legalábbis említés szintje már jelen van a korona.
Itt van, Szent Istvánról könyvet írt Györfi György, rock opera készül, milliók nézik meg, tehát Kádár elszámolta magát, a Szent Korona hazatérése nem hogy legitimálta őt, és politikai sikert jelentett neki, hanem valójában egy kommunista országban a magyar királyság történetének legfontosabb erekéről, egy szentágyról lehetett beszélni.
Na, akkor térjünk vissza az országjárásokhoz, mert hogy egy párszor körbeutazta Magyarországot, és hát mikor, milyen határokon belül, ugye nyilván itt a külföldet, te is mindig úgy érted, hogy nem a mai Magyarország határain kívül, hanem az éppen adott határainkon kívül, és akkor gondolom, hogy az országjárást is úgy lehet érteni, hogy amikor mondjuk meglehetősen nagy volt Magyarország, akkor az országjárás is meglehetősen nagyra sikerült.
Így van, a külföldi kalandok kapcsán azt szoktam említeni, hogy 8 országba járt, de ez ugye azért csalóka, mert ez 8 mai ország területét érintette, de ugye Szlovákia területé, ha járt a korona, az akkor a történeti Magyarország része volt. Tehát a hazai kalandok alatt természetesen a mindenkori 1918-ig a történeti Magyarország, majd utána az úgynevezett trianoni Magyarország területén való menekítéseket és transportokat értjük, de a 2001. évi Esztergomba vizsgáról beszélünk, az utolsó magyarországi transportról, az természetesen a mai Magyar Köztársaság területén való országjárást érint. Itt a hazai transportok közül azon országjárásokat emelném ki elsősorban, amikor nyugati ellenség elől menekítik, vagy pedig magyar polgárháborúban viszi el erdélyi fejden, például Bethlen Gábor, talán érdemes kiemelni ezeket. Először nyugati ellenség elől, a svédek elől menekítik 1645-ben, tehát nem is gondolnám egy magyar állampolgár, hogy még svédek elől is menekítették a koronát, mert hogy 1645-ben a 30 éves háború idején a protestáns svéd nagyhatalom Bécset, majd Pozsonyt is veszélyeztette, és akkor Pozsonyban a Szent Koronát, és ezért a magyar politika elit, hogy ne jusson a svédek, vagy akár a vele egyesülni szándékozó erdélyi fejedem a szintén protestáns Rákóczi György kezébe, ezért elmenekítik, és majdnem másfél évig Győrben őrzik a koronát. A második nagyobb nyugati ellenség elöli menekítés a franciák elől, Napóleon háborúk idején kétszer is Kelet-Magyarországra menekítik, ekkor már Budáról először Munkácsra 1805-ben, majd 1809-ben, miután visszatért 1806-ban a korona az újabb Napóleon háború idején, 1809-ben Egerbe, illetve Gyöngyösre, és hát az közismert talán a kedves hallgatók számára, hogy a 48-49-es szabadságharca alatt először Debrecenbe, majd újra visszavitték Budára, és Budáról utána Szegedre, Nagyváradra, Aradra, egészen Orsovára menekítették a koronát. Tehát az belföldi országjárások idején, mivel általában az ország nyugati területén, vagy Pozsonyban, vagy Budán őrizték, itt bőven volt idő, bőven volt terület arra, hogy a nyugati ellenség elől még Magyarországon biztonságba helyezzék. Szerencsére sosem vitték keleti nagyhatalomhoz, tehát nem került se a szovjetek, se a tatárok birtokába, de aztán érdemes hallgatóknak kiemelni, hogy 1529-ben a Mohácsi csatát követően, amikor Szulajmán szultán Bécs alá vonult első alkalommal, akkor Visegrádon birtokába jutott a korona, de a magyar politikai tagjának sikerült rábeszélni a koronaöröknek és az esztergomi érseknek, hogy adja vissza. Ha nem adta volna vissza 1529-ben Szulajmán a koronát, és nem marad a Szent Korona Magyarországon, akkor a mi kutatócsoportunk most nem lenne, és ez a podcast sem készülhetett volna el. Ha keletre kerül egy nagy hódító kincstárába, akkor valószínűleg az egész magyar történelem másként alakul.
A 48-49-es szabadságharcnál időznék egy picit, hogy ott lehet tudni, hogy ugye végül egészen meglepő helyről került elő, de hogy ott gyakorlatilag folyamatosan kelet irányába az országhatárokon belül vitték tovább, menekítették, hogy ott tulajdonképpen mindent tudunk, úgymond, vagy a legutolsó szakaszt nem.
Valójában mindent tudunk, mert Herman Robert és Mannert Orsolya kutatásának köszönhetően napra pontosan tudjuk követni az eseményeket. Igazándiból itt újdonsággal a két kötetünkben megírtakhoz képest valószínű, hogy keveset fogunk tudni. Persze apróbb adatok és kiegészítések még előkerülhetnek, de az, hogy 1849. augusztusában Orsovánál lelássák a koronát, ugye éppen azért, mert 1608-ban törvény mondta ki, hogy Magyarország területéről tilos kivinni, és ezt megerősítik a későbbi törvények is. De tehát Szemere Bertalan miniszterelnök, mikor elássa a koronát, akkor úgy dönt, hogy az ne kerüljön török kézbe, ne kerüljön akár a szultáni udvarba, hanem maradjon Magyarországon, és erről akkor csak egy fél tucatnyi ember tudott, ezt a császári titkos rendőrség tőlük szerezte meg az információkat, és találják meg 1853-ban, és milyen jó, kedves hölgyeim és uraim, hogy megtalálták, mert ha nem találták volna meg egy császári titkos rendőrség reakció keretében, 1853. szeptemberében, akkor ma ez a beszélgetés nem hangozhatna, mert hogy ugye a vaskapu erőmű építés idején ez a terület víz alá került, és a korona egykori őrzője ma már a Duna felduzzasztott medencében van, tehát megsemmisültek volna a koronázás jelvények, így is károsodtak, hiszen majdnem 5 éven át elásva a föld alatt rejtőztek. Tehát a korona történetében olyan kiemelkedő események vannak, amelyek nem csak a felségjelvény sorsát határozták meg, hanem a magyar történelmek egészét.
Na várjunk csak, én nekem volt egy olyan illúzióm, hogy ezt azért egy dobozban ásták el, ezek szerint nem?
Nem dobozban, hanem koronaládában. Ugye 1608-tól használják nagy valószínűséggel azt a koronaládát, amit ma a Magyar Nemzeti Múzeumban láthatunk. Később majd 1930-as években készül egy új koronaláda, tehát mind a koronázási jelvényeket mindig egy úgynevezett koronaládában, egy vasládában őrzik, és természetesen ebben ássák el. Sőt, azt is hadd tegyem hozzá a kedves hallgatóknak, mert nem mindenki tudja, hogy a ládán belül mindig egy védőtokban van a korona, és a különböző tárgyakat is, például a palástot összeengerítve még egy külön posztóanyagba helyezik, az országalmát egy kis bőrzacskóba, tehát mindent külön védelemben részesítenek, de amikor 5 évig egy sáros, vizes területen volt, akkor főleg a textiltárgyak óriási károsodást szenvedtek, tehát valójában csoda, hogy a Szent István korabeli palást, amely bizonyosan a 11. század első feléből származik, az túlélte ezt a megpróbáltatást. Ugye a fémtárgyak könnyebben élik át, de azok is azért sérültek és károsodtak az 1849. évi elásásnak köszönhetően, úgyhogy nagy szerencse, hogy azok előkerültek, mert ha nem kerülnek elő, akkor ma nem őrizhetnék a parlamentben a Szent Koronát, illetve a koronázási palástot a Nemzetmúzeum.
Hát akkor több necces pillanata is volt a Szent Koronának és a koronázási ékszereknek, ezt minden további nélkül elmondhatjuk. Viszont voltak olyan pillanatok is, ami ilyen szempontból talán biztonságosabb volt, hiszen ha volt egy koronázás, és nem abban a városban tárolták a koronát, akkor ugye át kellett szállítani. Itt voltak esetleg nehézségek, vagy ez mindig egy ilyen diadalmenet volt?
Hát ez általában jól szervezett, koreográfált esemény volt, de ugye az elsőnél volt mindig a probléma, hogy mondjuk Visegrádról átszállítani Székesfehérvárra, vagy a 17. századból Pozsonyból 1622-ben, 25-ben és 81-ben Pozsonyból Sopronba, de amikor az első átszállítás megtörtént, utána a következő alkalommal már követik ezeket az eseményeket, vagy a 18. században 1790-ben, vagy 1808-ban, 1825-ben, vagy az utolsó pozsonyi koronázásnál 1830-ban, akkor pedig már az 1790-től Budán őrzött koronát viszik át Pozsonyba. Ennek ki alakult szertartás rendje volt, ez mindig egy dicső, szép menet volt. Ezeknél maximum olyan kaland volt, hogy az időjárás nehezítette az átszállítást, de a kialakult koreográfiát természetesen díszes katonai kísérettel a koronaőrök vezetésével biztosították. Természetesen az átszállításokat mindig úgy mondhatnám, hogy fegyveres kommandók kísérték, mintha ma a TEK kísérne a koronázási jelvények szállítását. Ekkor az uralkodó és a magyar politikai elit vezetői a megfelelő katonai kísérettel a koronaőrök vezetésével szállították át a mindenkori koronaőrző helyszínre Magyarország említett 5 koronázóvárosába a koronázási jelvényeket. Egyébként ilyen transportot 16-ot ismerünk. A 17. században 3-szor Pozsonyból Sopronba, 19. században szintén 3-szor Budáról Pozsonyba, a 15. században viszont 4-szer vitték Budáról vagy Visegrádról Székesfehérvárra. Tehát ez is, és még amit talán érdemes hozzátenni, hogy ezek az átszállítások komoly logisztikai akciókat jelentettek a mindenkori koronaőrök és a magyar politikai és az uralkodó számára.
Egy rövid reklám, és már is folytatjuk a műsort.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben. Mazda. Crafted in Japan.
Vége a reklámnak, folytatjuk a műsort.
A koronaér külön pozíció volt, ma egyébként létezik ilyen, vagy egyszerűen a múzeumban, aki őrzi, azaz a éppen adott koronaőr?
Jaj, de jó, hogy ez szóba került, mert ugye a kedves hallgatóknak meg kell érteni, hogy a koronát mindig különleges őrzésben részesítették. Itt több mérföldkövet különíthetünk el, amíg Székesfehérvárot őrzik 1401-ig, addig mindig a székesfehérvári koronázó templomban, annak tornyában a székesfehérvári őrkanonokok, tehát a székesfehérvári társas káptan őrkanonokai őrizték, tehát egyházi őrzésben volt, egyházi kincsnek számított akkor. A 15. század elejétől, amikor átkerül Visegrádra, akkor ott már kialakul az a hagyomány, hogy arisztokrata családok tagjait bízza meg Luxemburgi Zsigmond az őrzésével, és idén van 560. évfordulója valójában a magyar koronaőrség felállításának, hiszen 1464-ben Hunyadi Mátyás, miután visszaszerezte Ausztriából a koronát, törvényt hozott arról, hogy a koronát Visegrádon kell őrizni, és két koronaőr van, az egyik egy főpap, egy másik főúr, 1500-tól azonban majd már csak két mágnás, két magyar arisztokrata őrzi a koronát, természetesen a mindenkori őrzőhely katonaságának segítségével. 1608 egy újabb fordulat, amikor kimondja a magyar törvény Pozsonyban, hogy a két főúr között az egyik mindig katolikus, a másik protestáns kell, hogy legyen, és ez azután így van egészen 1945-ig, amíg vannak mágnás koronőrök, ugye amíg Magyarországon királyság, majd király nélküli királyság van a Hortikorban, és vannak arisztokrata címek, és utána a 18. században, 19. században már magyar királyi koronaőrségnek hívjuk a koronaőrző alakulatot 1751-től, ez van meg egészen a 20. század közepéig, és amikor visszatér a korona 1978-ban, akkor a Nemzeti Múzeumba kerül, a múzeumi őrség biztosítja védelmét, 2000-ben átkerül a parlamentbe, ott az ORFK különleges egysége őrizte, míg nem 2011-ben törvény született arról, hogy a Magyar Honvédségnek egy különleges alakulata a Honvéd Koronaőrség biztosítja a védelmét, tehát ma kifejezetten annak ellenére, hogy a parlamentben van, nem a parlament őrsége, hanem a honvédség különleges alakulata védelmezi, mint az ország legfőbb kincsét. Tehát itt egy különleges folyamatról beszélhetünk, és talán érdemes ebben kiemelni azt, hogy a korona őrzése éppen azért, mert különleges kalandjai voltak, koronaőrök tevékenységével és szerepével szorosan összefügg, és egyre profibb, egyre sokoldalabb és professzionálisabb katonai őrizetet kapott a mindenkori koronázó városokban, vagy éppen a koronaőrzéseinek helyszínén. Tehát a koronaőrök szerepe is sorsfordító volt a magyar történelemben. Tehát hadd említsek egyetlen példát, hogy 1526-ban Szapolyi János lesz Magyarország első újonnan megválasztott királya, Mohácsnál elesett második Lajos halálát követően. Abban annak nagyon fontos szerepe van, hogy ő és testvére Szapolyi György, és ő maga is koronaőr volt, és előbb Trencsénbe menekítik a saját családi várukba a koronát, majd onnan kerül vissza Szapolyi János kezébe, majd fejére Székesfehérvárot.
Említettünk ugye necces pillanatokat, és említettük azt is, hogy egyszer hosszabb ideig el volt ásva a korona, de a II. Világháború alatt is, hogyha jól tudom, akkor került föld alá. Egyáltalán a II. Világháborút hogy élte túl a korona, mert az, hogy kikerült az Egyesült Államokba, azt szerintem nagyon sokan tudjuk, de az talán kevésbé, hogy ott előtte azért több olyan pillanat is volt, amikor veszélyben volt.
Ugye a korona kalandjai között az elásások különleges helyet foglalnak el. 1849-ben egyébként, amikor Szemere Bertalan elássa, az már a második elásás, mert az első elásás az még Orsova városán belül történt, de azt valaki észrevette, és ezért úgy döntött a miniszterelnök, hogy kiássa a koronát, és új helyre a városon kívül egy füzesben helyezik biztonságosabb elhelyezésre. Ezen kívül jelenleg még két elásást tudunk a II. Világháború idején. Először 1944. október 10-éről 11-ére virradó éjszaka ásták el koronaőrség épületében a vára a utca 14 Szenes pincében, majd miután 1944 decemberében ugye Veszprémbe került, majd Veszprémből Kőszegre, és Kőszegről hagyja el Magyarországot 1945 márciusában, Ausztriát, amely akkor német megszállás alatt állt, talán sokan tudják a kedves hallgatók között, hogy itt az ausztriai Mátzé mellett elássák a koronát, a jogart és az országalmát egy benzines hordóban, és itt majdnem két hónapig van ebben a benzines hordóban elásva, amíg az amerikaiak meg nem találják. Tehát a korona kalandjában négy különleges elásást ismerünk jelenleg, és az is csoda, hogy ezeket túlélte, sikerült megtalálni, amerikaiak gondos kezelésbe vették utána, és biztonságos műkincsőrző helyeken őrizték egészen 1953-ig, amikor kikerül az Amerikai Egyesült Államokba, és ott őrzik a Fort Knox-i erődítményben, tehát az elásásokat is, mind a 48-49-es, mind a II. Világháború alatt sikerült a koronának és a koronázás jelvénynek átélnie.
Itt a dátumokból kiindulva azt gyanítom, hogy gyakorlatilag a nyilasuralom veszélyt jelentett a koronára, mert azt például tudjuk, ugye, még nem is olyan régen volt egy adásunk is a náci propagandáról, és ott azért emlegettük ezt, hogy hát nem feltétlenül a keresztény, hogy is mondjam, csak erekjéknek volt a nagy rajongója Hitler és a rezsimje. Ugye ő inkább visszagermanizálta volna a saját népét és Európát is, tehát magyarán mondjuk ez logikus is valahol, hogyha ilyenkor féltjük a koronát, de ez történt?
Ugye azt hozzá kell tenni, hogy Szálasi Ferenc talán ismerik a hallgatók 1944. november 4-én a Királyi Várpalota márványtermében, tehát a bálteremben vagy márványteremben a Szent Koronára tette le nemzetvédelmi esküjét, erről a filmhíradó is tudósított, majd figyelemmel kísérte a korona történetét, de a koronaőrök azért Szálasival ambivalens viszonyban voltak, és mindent megtettek annak érdekében, hogy ne Szálasi határozza meg a Szent Korona történetét alapvetően, tehát itt Pajtás Ernő koronaőr vezetőnek alapvető szerepe volt abban, hogy hova menekítik el koronát, és hogyan döntenek az elásásáról, de erről az nyilas pártvezetés is azért végig tudott. Tehát itt egy ilyen ambivalens viszonyból volt, de az, hogy utána az amerikaiaknak a koronaőrök árulják el, hogy hol őrzik, ugye Szálasék megfelelő biztosításba kerültek, utána ebben alapvető szerepük volt, hogy a magyar korona megmaradhatott, és úgymond a jó félhez kerülhetett, és nem pusztul el, nem kerül Hitlerék kezébe, hanem a felszabadító amerikai hadsereg biztosította a védelmét, és utána az amerikai műkincsvédő alakulat birtokába jut, és olyan gondos őrizet alá helyezik más különböző európai kincstárakból származó erekjékkel és különleges muzeális értékű kincsekkel együtt, amelyeknek köszönhetően ma méltán mondhatjuk ki, hogy az amerikaiaknak alapvető szerepük volt abban, hogy ma a Szent Korona és különösen a koronázási palást, amelynek külön védőtokot is készítenek, fennmaradt, és ma ezeket minden magyar állampolgár megtekinteti.
Tolvajok! Volt-e, aki el akarta lopni a koronát? Történt-e fel például a koronaládát? Mit tudunk ezekről?
Hát a koronát ugye többször ellopták. Azt már eddig is említettük, hogy 1250 és 1440-ben egy-egy királyné lopja el, de nem akkor kellett feltörni, amikor lopás volt, vagyis ezeket a korai eseteknél nem is tudjuk pontosan, hogy hogyan nyitották ki a ládát, hiszen nincsenek megfelelő információink. A ládát, a korona ládáját, amelyben őrizték, jelenlegi tudomásunk szerint 6-szor törték fel. Amikor én az első feltörést 2000-es évek elején megtaláltam, akkor nagyon boldog voltam, a világ legboldogabb történészének egyike, hogy a magyar korona történetében egy ilyen különleges esemény sikerült feltárni egy szemtanúnak a naplója alapján. Nevezetesen arról van szó, hogy 1638-ban koronaládát azért kellett feltörni, mert el kell mondani a hallgatóknak, hogy 1608-tól az a hagyomány, hogy a korona ládáját fölül bezárják egy kulcsot, és azt pecsétekkel leplombálják, mint ma egy villanyórát, és a pecsét plombájára a magyar királyság legfőbb vezetői, az uralkodón kívül a koronaőrök, az esztergomi őrök, a nádor, az országbíró és az uralkodó minisztere, főminisztereit és két biztosa, tehát általában 7-9 pecsétet helyeznek. Azon célból, hogyha valaki ezen pecséteket leszedi, és ki akarja nyitni a ládát, akkor ennek nyoma maradjon. Tehát ha ma valaki ugye buerálja a villanyóráját, az ugyanúgy lebukik, mintha valaki a Szent Korona ládáját ki akarta volna nyitni. És a láda kulcsát mindig az uralkodó kincstárában őrzik, és a magyar koronaőröknél pedig csak a koronát őrző teremnek a kulcsa van. Ugye ez azzal függ össze, amiről már az egész történetünk szólt, amiről beszéltem, hogyha háború van, vagy tűzvész, vagy menekíteni kell, akkor a ládát a koronateremből, amit kinyit a két mágnás koronaőr elvihetik, de akkor sem nyithatják ki a ládát. A ládát ugyanis csak koronázásra nyitják ki, elvileg. Az eddig ismert 6 feltörésből azonban csak egyetlen alkalommal történt koronázáskor feltörés, nevezetesen 1638. februárjában az első alkalom, amikor királynét koronáztak, és talán kevesen tudják, vagy nem minden hallgató tudja, hogy a királyné koronázásokra is kell a Szent Korona, mert ugyan nem a fejére kerül, mert akkor, ha a fejére kerülne, akkor királynő lenne, tehát magyar uralkodó nő, mint Mária Terézia volt, de minden magyar királyné, tehát király feleség esetében is az a hagyomány, legalábbis a 16. századtól mindenképpen, hogy a jobb vállát, mint az uralkodó támaszát érintik a Szent Koronával. Ez tehát azt jelenti, hogy minden királyné koronázásra is elővették, csak 1638-ban egy olyan baki történt, tisztelt hölgyeim és uraim, hogy Bécsből rossz kulcsot hoztak a koronaláda kinyitására, és fel kellett törni, mert hogy kezdődött volna már a szertartás a kora délelőtti órákban, és ekkor radikális módon gyorsan az esztergomi érsek és a nádor vezetésével feltörték a koronaládát, és a korona valószínűleg komolyan sérül. Ma azt feltételezzük, hogy ekkor ferdült el a korona keresztje, amit az is valószínűsít, hogy nem csak a láda sérült, nem csak a ládát kellett javítani, hanem a koronát őrző tok is teljességgel újonnan készül el. Ez volt az első feltörés, és ezt képzeljék el, még követi 5 alkalom, amit az elmúlt évtizedben fedeztünk fel. 1784-ben, amikor II. József kincstárába viteti, akkor nem érkezik meg Bécsből időben a kulcs, mert egy szállító ládába kívánták áthelyezni, tehát akkor törték fel másodszorra. 1805-ben a napóleoni háborúk idején említett menekítés során, amikor Munkácsvárába viszik, ekkor is át akarták tenni egy szállító ládába, de nem ért ide az áthelyezés előtt Bécsből a kulcs. Ugye az a probléma, hogy nem Budán őrzik a koronát, vagy éppen Pozsonyban, de a kulcsot Bécsből kell hozni, és az nem érkezik meg időben. A 48-49-es szabadságharc alatt pedig ugye természetesen Ferenc József nem adta oda a kulcsot, ami akkor még nála volt, de Kossuthék szerették volna megnézni, hogy megvannak-e a koronázási jelvények, mielőtt Debrecenben menekítik. Ahhoz volt a negyedik feltörés. Szemere Bertalan törte fel 5-5-szörre, mielőtt elássa, hogy megbizonyosodjon, hogy a jó erekét, a megfelelő ereké van a koronaládában. Ez volt az 5. feltörés, és a legújabban megismert, tehát viszont már azért ismerjük jó ideje, 1896-ban, a milleni ünnepségi idején közszemlére tették a koronát, és a Mátyás templomba szállítottak volna át, de ekkor sem nyílt ki a láda, jól lehet megvoltak a kulcsai, mert hogy több mint másfél évtizeden nem nyitották ki a ládát, berostásodott. Valószínű, hogy ekkor is mindenki megesküdött arról, hogy nem beszél a bakiról, és a vasárnapi újságban úgy jelent meg a tudósítás, egy olyan képes ábrázolás, hogy semmi gond nem volt a korona kivételével. Valóság azonban az volt, hogy Bánfi Dezső miniszterelnök vezetésével a rendes kulcsokkal ugye megpróbálták kinyitni a koronaládát, de a fedőlapi zártnál ez sokadszorra sem sikerült. Két budai udvari lakatos segítségével törték fel, és a ládát utána néhány nap múlva kijavították. Tehát a koronának a történetében még ilyen különleges ládafeltörésekkel is számolnunk kell. Tehát a kalandok már páratlanok. Ezeket a kalandokat az elmúlt évek tudományos kutatásának köszönhetően ismertük meg.
Wow, na akkor itt aztán kaptunk új infókat. Milyen helyzet a közszemlékkel? Ugye még szerintem most az elmúlt 20-30 évből is emlékezhetnek a kedves hallgatók bőven ilyenre, de hát gondolom itt az elmúlt 150 év, ha már itt a milleniumot emlegettük, akkor mondjuk 130. Tehát, hogy ez alatt voltak ilyen jellegű események, hogy most itt közszemlére tétetik a korona?
Úgyhogy itt a legfőbb újdonsága a friss kutatásainkból, hogy azt szokták mondani, hogy a magyar korona az egy beavató korona. Tehát, hogy a Szent Koronát csak az uralkodó koronázásokra veszik elő, azonban ez nem így van. A legfrissebb kutatásokból kiderül, hogy egyre inkább látható, különleges közszereplője vált a korona. 1463 és 2001 között jelenleg a friss kutatásoknak köszönhetően 33 közszemlét ismerünk, ami nem koronázások alatt zajlott. Ebből most csak néhányat emelnék ki kedves hallgatóknak. 1463-ban, amikor Mátyás visszaszerzi Hunyadi Mátyás Ausztriába, akkor rakják Sopronban háromnapos közszemlére. Ugyanilyen háromnapos közszemlék le volt 1790-ben, miután II. József kincstárából visszaszerezték. 1820-ban szintén van egy nagyországos közszemle, amikor első Ferenc magyar uralkodó Magyarországon jár, és az uralkodó magyarországi utazása tiszteletére közszemlére teszik a koronázási jelvényeket. 1853-at már említettük, amikor megtalálják Orsován, akkor utána Budára érkezik a Szent Korona, és itt szintén több napos közszemléje van. Az 1896-at az előbb említettük, a láda feltörés után átviszik a Mátyás templomba, és ott közszemlére állítják, háromnapos közszemlére. 1938-ban ez megismétlődik, de nem a Mátyás templomba, hanem a budai vármárvány termében, tehát ugyanabban, ahol később Szálasi esküszik a koronára, és 1978-tól a Nemzeti Múzeumban, úgymond állandó közszemlén van, és 2000-től a parlamentben, és 2001-ben pedig ugye augusztus 15-én Nagyboldogasszony napján Esztergomba vitték, ez a Szent Korona utolsó belföldi utazása, és egyúttal utolsó különleges közszemléje, és most csak a legfontosabbakat mondtam el, ezek a közszemlék viszont alapvető szerepet játszanak abban, amiről a beszélgetésünk kezdetén már szó esett, hogy a korona a magyar történelem és a magyarság legfőbb látható különleges közszereplőjévé válik, sokkal több lesz, mint a királyság jelképe, vagy az uralkodó jelképe, a magyar történelem legfontosabb tárgya, nemzeti gyerekéje, abban ezeknek a közszemléknek kiemelkedő szerepe volt.
És ha jól tudom, volt egy darab magán megtekintés is, ami az eddig elmondottak fényében nagyjából olyan, mintha valakit éjszaka beengednének a Mona Lisához, hogy akkor nézze meg egyedül.
Kiváló a hasonlat, és ez 1938. május 30-án volt, és azért hátborzongató rá gondolni még mind a mai napig, mert ekkor egy magánszemély, Eugenio Pacelli bíboros megtekintette a koronát. Ugye ő azért nem akárki, mert 1938-ban tartották a 34. Nemzeti Eukarisztikus Kongresszust, és ő volt a pápa követe, és Magyarországra érkezett, és Hortinál, a kormányzónál sikerült elérnie, hogy kinyissák a koronaládát, feltörjék az összes pecsétet, ő megnézhesse a Szent Korona, imádkozhasson a korona előtt, de ugye ez csak úgy lehetett, hogy a teljes magyar politikai elitnek ott kellett lenni az eseményen, hogy utána visszapecsétlés megtörténjen. És képzeljék el a kedves hallgatók, hogy ez erről az eseményről ugyan fotó nem készült, de van róla egy festmény, ami könyvünknek, új könyvünknek a Magyar Szent Korona magyarországi kalandjainak a védőborítóját díszíti, ahogy Eugenio Pacelli bíboros imádkozik a Szent Korona előtt, és ezen a festményen, amely Teleki Pál a későbbi miniszterelnök skice alapján Márton Lajosnak, a híres cserkész festőnek a munkája, ott térdel Pacelli bíboros a korona előtt, ott térdel mellette Imrédi Béla miniszterelnök, ott térdel Horthy kabinetfőnöke, ott van Teleki Pál, és ő néz le ránk a kötetünk borítójáról, akkori vallás és közoktatásügyi miniszter, ott van Hóman Bálint, a Horthykor egyik legfontosabb kultúrpolitikusa, ekkor tárca nélküli miniszter, ott van a Nemzeti Múzeum akkori főigazgatója Zicsi István, aki elmondta a korona történetét Pacellinek, és természetesen ott vannak a mágnás koronőrök, Teleki Tibor és Perényi Zsigmond, és az a különleges ennek a magán megtekintésnek, hogy jól lett, tényleg nem készült róla fotó, csak egy később egy festmény. Teleki Pál ugye egy év múlva már Magyarország miniszterelnöke, Pacelli bíboros pedig 12. Piuszként pápa, és amikor Teleki Pál Rómába megy, ezt a festményt viszi. Ez az ajándék Vatikánba kerül, a vatikáni gyűjteménybe, majd pedig ezt később elárverezik, és képzeljék el, kedves hallgatók, hogy meglátja az árverésen egy magyar apáca, megveszi, ezért ma a Villa Mater Redemptoris nevű római zarándokházban őrzik a festményt, tehát nem csak a koronának van különleges sorsa, hanem annak a festménynek is, ami az egyetlen magánlátogatást mutatja be. Pacelli bíboros egyébként készült arra, hogy megtekintesse, Vatikánban tanulmányozta a Szent Korona történetét, és az a különlegessége, hogy neki, a magyar politikai elit legfőbb vezetőinél, Horthy Miklósnál sikerült akkor ezt elérnie. Hasonlóról a magyar történelmből nem tudunk, ez az egyetlen egy magánlátogatás, tehát valóban olyan, mintha valaki éjszaka megtekinteni a Louvre-ban a Mona Lisát. Itt ugye az a különlegesség, hogy azért erről később a sajtó hírt adott, az esemény nagyon szigorú katonai őrzésben zajlott, politikai elit szűk körének bevonásával, Pacelli bíborosnak ez sikerült, de utána a napokban erről a különleges eseményről a sajtó azért már tudósíthatott, de az a festmény, amely erről készült, és Róma, Vatikánban, majd Rómában fennmaradt, ez most kötetünknek köszönhetően vált széles körben a nagy közönség számára ismerté.
Elképesztő már magának a festménynek a sztoria is. Mint a podcastünk vége felé még egy pár kérdésem van, de nem állom meg, hogy ne kérdezzem ezt meg, hogy szerintem már második alkalommal a podcast története során ajánlom a kedves hallgatóknak, hogy látogassanak-e Füzérvárába, mert gyönyörű szépen felújították, és tényleg én magam ott emlékszem, hogy úgy töltöttem el egy 2 órát, hogy már mondták a többiek, hogy na most már mi mennénk, én meg még mindig jártam körbe. Na de ez részletkérdés, lehet, hogy csak én vagyok ez ügyben túlságosan mániákus, viszont például Füzérvárában is ugye járt a korona, és hogy rengeteg ilyen helyszín van, tulajdonképpen 1-2 éves utazásokat is lehetne a korona nyomában csinálni magyar, és nem csak a mai magyar határokon belül.
Így van, mi tervezünk is egy filmet a Filmevel stúdióval együttműködésben, akikkel kiemelhetném, hogy 2016-ban külön filmet csináltunk a kutatócsoport legfontosabb felfedezéseiről, és ezt most folytatjuk egy újabb filmben, a Szent Korona és koronázási jelvények nyomában című filmet, tehát fogja követni egy film a Szent Korona kalandjairól, és valóban Füzérvárába is eljutott, ezt a füzéri kalandot is bemutatja új kötetünk, ami elsősorban annak köszönhető, hogy a másik koronaőrt 1526-27-ben Szapolyaiak mellett Perényi Péternek hívták, és Szapolyai János az új király tudomásával Perényi Péter Füzéri várába menekítette a koronát, tehát a koronaőrök lakhelye alapvető szerepet játszik abba, hogy éppen hol őrzik, vagy például talán érdemes megemlíteni, hogy a Magyarország területén valóban körutazást lehetne tenni, hogy hol, milyen helyeken járt a korona. Jelenlegi friss kutatások szerint mintegy 400 épület típusban őrizték a koronát. Tehát banktrezortól kezdve a Füzéri váron át, templomokig, levéltárakig, iskolákig, kolostorokig, vagy éppen említsük Gyöngyösön a Szent Korona házat, amely akkor Almási Pál városi palotája volt, és az egyetlen olyan épület, amely ma a Szent Koronáról van, elnevezve a gyöngyösi katolikus plébánia épülete napjain.
Biztosan sokan tudják már a kedves hallgatók, hogy nekem van egy másik podcastem is, ami az NBA-vel, észak-amerikai kosárlabdával foglalkozik, és na ott aztán ugye szokásunk Zukály Zoltán barátommal mindent kielemezni, és van a könyvetekben egy egészen elképesztően hasonló felfogású fejezet, ahol a korona kalandjait tettétek mérlegre, és századonként lebontva megvan, hogy éppen milyen típusú kalandban volt része a koronának, ami nekem nagyon-nagyon tetszik. Az elemző énem az azonnal jel, hogy igen, ez jó, de milyen következtetést vontatok le ebből esetleg, ha lehetett bármilyen következtetést levonni?
Természetesen, és külön örülök ennek a kérdésnek, mert én matematika szakos voltam, tehát fontos, hogy az elemzéseket is elvégezzük, és ez a táblázat, ez az összegzés jól mutatja, hogy jelenleg több mint 90 kalandnál tartunk. Ami azt jelenti, hogy a korona történetében, ha csak a 13. századtól a 20. századig nézzük, 8-10 évente történt vele valami, ami szinte páratlan, hiszen ez olyan, mintha valakinek 8-10 évente eltörne a lába. És a századonként általában több mint 10 kalandot tudunk regisztrálni, a legkalandosabb időszak a 17. és a 19. század volt, utána pedig a 20. század következik. Ugye ez azért egy picit azért csalóka, mert a középkorban nem tudunk minden kalandot rekonstruálni, hiszen nem állnak rendelkezésre források. Ennél biztosan jóval több volt. Kimerem jelenteni, hogy 100-120 kalandja biztos volt a koronának, ebből ma 90-et tudunk rekonstruálni. Ebből 11 volt a külföldre vitel, amiként említettük, 17 volt a belföldi menekítés és országjárás, 16-szor kellett koronázó városba átszállítani, rendkívüli közszemlénél, mint szó esetről, több mint 30-nál tartunk, 4-szer ásták el, 6-szor törték fel a ládáját, 2-szer rabolt el királyné, 1-szer elveszítették a 14. század elején, amikor Prágából Ausztrián keresztül hazahozzák, de szerencsére meglett az utazás folyamán, 1-szer elferdült a keresztje, tehát összesen több mint 90 kaland érte, ami jól mutatja, hogy a magyar történelem nem csak a magyar történelem önmagában kalandos, hanem a magyar történelem egész históriája és történelmünk nem érthető meg a korona nélkül, hiszen a korona minden komolyabb háborúban és korszakváltásban szerepet játszott. Mellékszereplő, kedves hölgyeim és uraim, csak egyszer volt 1938-ban, amikor a Szent István év alatt a Szent Jobb egy picit megelőzte, a Szent Jobbot országjárásra viszik. Ezt is részletesen bemutatja a kötetünk egyik új tanulmánya, de minden rendszer és korszakváltásnál szerephez jutott. Tehát 1301-ben, amikor kiáll az Árpádház, Mohács után, 17. század és a 18. század elején, miként beszéltünk róla a szabadságharc alatt. Kivétel csak az első világháború, amelyet követően sok mindent terveztek vele, hogy eladják, múzeumba helyezik, a tanácsköztársaság alatt még megsemmisítése is felmerült, illetve a nyugati műkincskereskedőknek adják el. Ezt is bemutatja tanulmányuk. Szerencsére azonban 1918-19-ben sokféle terv ellenére egyetlen centimétert sem mozdult a korona a budai várból, és amikor még nem jutott szerephez 1956, de hát az nem véletlen, hiszen akkor az Amerikai Egyesült Államokban őrizték. Tehát a története összefügg a magyar történelem sorsfordítóival, úgy is fogalmazhatnék, hogy a Szent Korona páratlanul kaland a sorsa, beszédes tükörképe az ezer éves magyar történelemnek, és talán azért is örülök, hogy a Szent Korona kutatócsoportot vezethetem, mert a magyar történelmet olyan újdonságokkal gazdagítottuk, nem csak a Szent Korona történetét, hanem a magyar történelem egészének alaposabb megismeréséhez is hozzájárulhattunk.
Hát igen, mert gyakorlatilag, ha az ember végignézi ezt a történetet, akkor egyrészt folyamatosan reflektál arra, hogy mi történt Magyarországon és Magyarországgal, de másrészt pedig ugye itt komoly történelmi, hát hogy is mondjam, látleleteket is mellé tudtatok csatolni, akár korrajzokat is mellé tudtatok csatolni ezzel párhuzamosan, szóval ebben az az elképesztő. És hát ahogy említetted, hogy gyakorlatilag végig egy ilyen közszereplő volt. De van még egy ilyen utolsó, kicsit filozofikus kérdésem, hogy valójában mindezt hallva, amit elmeséltél, és ez még valószínűleg még mindig ennél is több van a könyvben. Mekkora csoda, hogy fennmaradt a korona, nem?
Hát valójában, ha hívő emberként nyilatkozom, akkor isteni csoda, ha nem hívőként nyilatkozik valaki, akkor is kimondhatja, hogy csodálatos körülményekhez köthető, hogy egyáltalán fennmaradt, és ennyi megpróbáltatás után rendelkezésünkre. Tehát ha 1242-ben elviszik a tatárok, akkor nincs korona. Ha 1529-ben nem adja vissza Szulejmán szultán, akkor nincs a magyar címeren a korona, nincs ma a Szent Korona a parlamentben. Ha a szovjetek kezébe jut, akkor lehet, hogy Nyíj-Novgorodban egy múzeumban elzárva őrzik mind a mai napig, vagy ha 1853-ban nem találják meg Orsovánál, akkor ma ott víz alatt van a koronáda, és csak egy búvár akcióként talán a modern korban lehetne megtalálni, már elpusztulva és tönkremenve teljességgel a palást. Vagy ha a Napóleon viszi el, akkor is Párizsban a Louvre-ban van, lehet, hogy onnan visszakaptuk volna. Ugye ezt nehéz megmondani, tehát olyan sokszor került háborús veszélybe magyarországi háborúk, polgárháborúk idején, hogy simán elpusztulhatott volna, de szerencsére mindig hazatért, mind a 11 alkalommal hazatért, túléli a hazai menekítéseket is, túlél minden kalandot, és közben úgy éli túl, hogy közben a magyar történelem egyre inkább legfontosabb közszereplőjévé válik, és nem csak a címerre kerül fel, hanem bekerül a magyar alkotmányban, ma már ott van a parlamentben, és nem csak a mai magyar politikai életnek egy meghatározó része, hanem napjainknak is, hiszen ott van a korona azon a minden magyar ember személyi igazolványán, mert hogy 1608-ban, amikor visszatért Prágából, akkor rákerült a magyar címere, és azóta a kommunista, a szocialista időszakokat leszámítva a magyar történelem legfontosabb része, és ott díszíti a magyar címet, és ezáltal a magyar államiságnak is a legfőbb szimbólumává vált.
Elképesztő, és tényleg a magáról a koronáról egy jó történelmi és vagy fantázi regényt lehetne írni, amiben több kis kémregény és akció leforgatható lenne, akár filmként. Szóval azért azt hiszem, hogy itt olyan kalandok után tényleg csoda, hogy fennmaradt. Van-e még bármi, amit akár a könyvvel kapcsolatban, akár a koronával kapcsolatban fontosnak tartanál megemlíteni?
Számunkra nagy öröm, hogy ezeket a kutatásokat elvégezhettük, remélem, hogy filmben is bemutathatjuk őket, és mindenkinek nagy örömmel ajánlom a heteken belül már utánnyomásában megjelenő új könyvünket, a Szent Korona Magyarországi Kalandjait, amely az 1301 és 2001 közötti időszakban foglalja össze a Szent Korona csodálatos módon való fennmaradását és magyarországi országjárásait és menekítéseit.
Dr. Pálffy Viéza, köszönjük szépen az időutazást, egészen fantasztikus volt, és remélem, hogy még tudunk téged majd üdvözölni a műsorunkban a későbbiekben is.
Köszönöm a figyelmet!
Kedves hallgatók, nektek pedig én most köszönöm a figyelmet szintén, illetve búcsúzok, de nem csak én, Rédai Gábor, hanem ugye Katona Csaba társszerkesztő is, valamint podcastünk két producere, Hampuk Rihárd és Román Balázs. A Szent Koronával utaztunk végig majdnem 1000 évet itt az elmúlt egy órában, úgyhogy a mai podcast az véget ért, de a jövő héten is érkezünk. Amit most mondtunk, az viszont tényleg történelem.
Ez egy Béton podcast.